Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor. Bán Teodóra, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója jön az életünk dolgaiba, hogy meséljen a mesebeli környezetben működő teátrum történetéről, valamint felhívja a figyelmet az előttünk álló szezon exkluzív produkcióira. Ahogy azt a közönség már megszokhatta, idén is hazai és nemzetközi sztárokat vonultatnak majd fel a színpadon, de biztosan készülnek egyedülálló meglepetésekkel is. Mindez kiderül zene után, amikor kezdünk, maradjatok ti is.
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont jókor! Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és ahogy ígértem, vendégem Bán Teodóra, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház igazgatója, és azt is mondtuk, de hát egyébként, ha csak kinézünk az ablakon, mindenki látja, itt a jó idő, nyakunkon a szezon, lassan indul a Szabadtéri Színház 4 hónapig tartó működése egy csomó-csomó csodával, és azt gondoltam, hogy sokaknak kedvence ez a mesebeli környezetben lévő teátrum. Ha megteszed, hogy egy kicsit visszamegyünk a történetében, mikor, hogy alakult, hogyan jutottunk el napjainkig, és persze köszöntelek, szia, mert ezt nem
mondtam. Igen, köszöntöm én is, és elnézést, hogy egy picit késve érkeztem meg, de
ezt a hallgatók nem látják.
Technikai okok miatt, de már itt vagyok, és igyekszem nagyon-nagyon-nagyon bőven ismertetni azokat a szép és izgalmas dolgokat, amik történnek majd velünk, és amik történtek a múltban is, velem mondjuk, és azt gondolom, hogy ez nagyon szép hely, és ez az én időm, a nyár, a tavasz és a nyár, tehát őszintén megvallom, egyébként is, tehát fizikailag én ezt sokkal jobban kedvelem, mentálisan is sokkal jobban érzem magam, de azt hiszem, hogy, vagy úgy gondolom, hogy ebben nagyon sokunk van így, hogy amikor kisüt a nap, akkor az embernek a kedve megjön, egyszerűen feltöltődünk energiával, jó kedvel, szeretettel, nyitottabbak leszünk, nem télen, amikor össze vagyunk zárkozva, és rövid nappalok vannak, és hosszú sötét éjszakák. Szóval ez a mi időnk, azt gondolom, mi május 17-én nyitunk egyébként, és pünkös vasárnapján lesz az első ilyen nagyobb rendezvénye a Margit-szigeti Színháznak, amikor is az ünnep kapcsán majd, hát nagyon fontos, egy egész napos rendezvény, a Csillagszeműekkel indítjuk el, és az esti órákban pedig a Mária Evangéliumát mutatjuk be. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon is ideális és az ünnepkörhöz tartozó szép nap lesz mind a családoknak, mindazoknak, akik egyébként már a vágynak a szabadba lenni, és a szabadba eltölteni néhány órát. Nos, hogy a kérdésedre is válaszoljak. Ugye 1938-ban nyitotta meg a kapuit a Margit-szigeti Színház. Egy picit másképpen nézett akkor még ki. Nagyon helyes régi felvételeket találtam egyébként. A Metro Goldwyn Mayer készített például egy nagyon rövid filmet arról, ahogy épül és ahogy működött az a Budapest akkor a 38-as években. Egy ilyen békebeli, nagyon szép pici, rövid archív filmről van szó, amiben egyébként a Margit-szigeti Színház is helyet kapott. Többek között, ahogy épül a nézőtere, és hogy próbálnak egyébként néhányan a színpadon, hát így mondhatjuk azt, hogy a nulla szinten, tehát nem igazán volt színpad, nem igazán volt nézőtér, de mégis volt egy nagy tér, amire már vágyott a budapestiek többsége.
Igen, azt gondolom,
és leginkább az operaház, mert ugye az operaházi művészek, és azok a művészek szerettek volna egy nyári játszóhelyet, amikor már ugye télen nem szívesen mentek be a zárt színházakba az emberek, hanem kivágytak a szabadba, és mindahogy jó példák voltak a szomszédunkba, akár a legnagyobbakat is említve, a szabadtéri tőlünk egy picit délre, természetesen Veronát, vagy akár a Klagenfurt, vagy akár a Verona, vagy a bajrajti ünnepi játékokat, vagy a mőrbisieket mostanában, vagy a Szent Margit bányának a nyári játékait is. Azt gondolom, hogy ennek a megfelelő óhaj és vágy volt az, hogy létrejöjjön. Már jóval több évtizeddel előtte volt ez vágy, és 38-ban végül is realizálódott ez a színház, hogy megnyitotta a kapuit.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen igény hozta ezt létre, mert ahogy most hallgattalak, és egy picit így visszarepültem én is gondolatban az időbe, az jutott eszembe, hogy mennyire ősidéktől kezdve fontos a játék, nem? Tehát, hogy a színháznak a múltja az ókorban keresendő.
Hát
és maga a színház is, és maga az igény is, tehát ugye soha nem szűnt meg létezni, viszont...
Talán azért igen, nagyon, én is szeretek egyébként így egy picit visszatekinteni a múltba, meg a gyökereinkhez is, hogy az ember maga egy játékos ember. Tehát ahogy születünk, és ahogy végigérjük az életünket, végül is a játékra vágyunk. A játék, tehát a színház maga a fogalma, ugye a pasiójátékokból, de hogyha még régebbre tekintünk vissza, akkor a kezdetek korán is az emberek énekeltek, daloltak, gyermekeket szültek, az asszonyok, óvták őket, szeretgették őket, és kifejezték az érzelmeiket. És ez a fajta emberi gesztus, hogy kifejezem magam, és elmondok valamit, amit szeretnék közölni az embertársaimmal, a közösségemmel, a családommal, vagy akár egy nagyobb társasággal, egy közösséggel, azt gondolom, hogy ez maga a színház játszásának az alapja, és ez nem változott. Tehát ma is erről szól, hogy a színház valamit közvetíteni akar, és benne a médiumok, a színészek, tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül a színész maga az, aki el akarja mondani a saját érzéseit, hanem ma már ez átalakult, tehát ő megkapja azt a szerepet, megkapja azt a történetet, neki kell eljátszani, tehát egyfajta olyan mediális történet a színház, egy mediális közeg a színház, ami nem változott évezredek óta szerintem, az alapja mindig onnan indul el, hogy valamit szeretnénk közölni, valamit szeretnénk megosztani az emberekkel, a jót vagy a rosszat, azért, hogy a másik tanuljon belőle, vagy azért, mert nagyon fáj, és szeretném letenni egy halál, vagy bármilyen érzés, bármilyen történet, az esemény, ami engem rabulejtett, hogy attól én meg tudjak szabadulni. Tehát ennek különböző formái voltak, különböző kultúrákban, társadalmakban, korokban, és azt gondolom, hogy ma a mai színház az gyakorlatilag ennek az egybelegeként szolgál, és én most, hogy az Országos Színházi Találkozó, ami június 10 és 16-a lesz, 16-án Kaposvárot lesz megrendezve, annak a válogatói között 4 válogatója volt, 150 előadást néztünk végig januártól most március végéig, és meg kell mondjam, hogy kivételes öröm számomra, hogy én részt vehettem ebbe a válogatóba. 4 kiváló emberrel válogattunk, nem minden előadást nézett meg mindenki, én 50 előadás fölött láttam egyébként ez alatt a 3 hónap alatt, és egy olyan horizontot, egy olyan eszenciát kaptam a mai színházi életből, mint a közönség fogyasztói oldal részéről, mind a színházak, akik a közönség számára helytől, kortól, talán városoktól, országtól függetlenül, mert határon túlra is áthelyeződik a válogatásnak a lehetősége, kínálják meg az ott élőket, a közösségeiket, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly tanulmány részemre, és csak azt tudom mondani, hogy nagyon sok pozitív élmény ért. Egyrészt, hogy működik a színház, tele vannak a színházak, nagyon jó és választékos kínálattal rendelkeznek azok a területek, azok a közszínházakról, társulatokról beszélünk elsősorban, ahol nagy szolgálatot tesznek annak a közösségnek, ahol ezek működnek, ezek a színházak.
Na igen, ezzel kapcsolatban, hogyha te ebben ennyire benne vagy, akkor talán kérdezhetek is, mert ez lett volna az egyik, hogy ez közszínházak, vagy ebben alternatív befogadó színházak, kistársulatok is benne vannak, ebben a válogatásban, és hogy ez tulajdonképpen mit fog jelenteni, tehát ez azt jelenti, hogy ott júniusban lesz egy 4-5 nap, amikor folyamatosan színházi előadásokat nézhet a közönség együtt egy kulturális közegben, ami kvázi mint egy fesztivál, mint egy régen igen, voltak színházi igen. találkozók.
Igen, színházi találkozók, ami maga a színházi előadások, tehát a nagyszínpadi előadások és kamara előadások. Versenyprogramok, igen, 10 nagyszínpadi előadás és 10 kamara előadás került be a versenyprogramba.
Összesen mennyit néztetek meg?
Hát 140 körül, 100, hát igen, 140 körül néztünk meg 4-en.
De és mik voltak a kiválasztás szempontjai?
Nem voltak szempontok, abszolút ránk bízták a rendezők, hogy mi a legjobb előadást válasszuk ki. A legjobb 10 nagyszínpad és a legjobb 10 kamara előadás válaszol ki. Meg kell mondjam, hogy sokkal több jó előadás volt, ami méltó lenne arra, hogy ott legyen egyébként a döntőben. Így van egy pici fájdalom az emberben, hogy mi, melyek azok, amelyek mondjuk nem kerültek be ebbe a kiválasztottak körébe, de azt gondolom, hogy ez egy nagy játék, és egyébként pedig nagyon fontosnak tartom, igenis fontosnak tartom azt, hogy a színházak egymást is lássák, tehát hogy lássák a színházigazgatók, a rendezők, akik mondjuk jobban mozognak ugye egyik színház között, másik színház között, de hogy fontos az, hogy a színházi szakma helyet kapjon egy ilyen seregszemlén, ahol tényleg együtt van mindenki, aki számít, és aki számíthat arra, vagy szeretne számítani arra, hogy jegyezve legyen. Jegyezve vagyunk természetesen, de ha még ő pluszban meg szeretné mutatni, hogy mi az, amit ő mint színház, mint nem tudom, talán, hogy mint újításként mi az, amit bevezetett a színházába, milyen rendezés, milyen koncepció szerint, milyen stratégia szerint vezet egy színházat, hogyan fogja meg a közönséget. Mint tudjuk, vannak a művészek, vannak a színházak, és van a közönség. A művész azért működik, és egy színház azért működik, hogy a közönséget behozza. Tehát, hogy vannak olyan fontos dolgok, ami egyébként felelős azért egy színház vezetése, hogy milyen programokat tűz ki, mi az, amivel a közönség meg tudja szólítani, meg kell, hogy szólítsa. Egyrészt, hogy kikapcsolódjunk, mert a színház végül is arról szól, hogy legyen egyfajta feltöltődési lehetőségünk, kikapcsolódásunk, természetesen egy kicsit edukáljon is, akár vezesse is a gondolatainkat, vagy adjon választ azokra a kérdésekre, amikben egyébként a társadalmunkban is kérdéseket tudunk feltenni. Én nagyon, nagyon jónak találom és kiválónak is találom, és nagyon, nagyon, nagyon remélem, hogy jól is sikerül majd ez a seregszemre, ez a rendezvénysorozat, vagy fesztivál, mondhatjuk azt, hogy színházi fesztivál. Mondom, én a magam részét szerettem volna, nekem itt vége van, meg mind a négyünknek, mint válogatóknak vége van a feladatunknak. Most természetesen ez majd élőben oda kerül a Kaposvári Színház és környezetébe, és ott azt gondolom, hogy erre igen komoly igény van, hogy itt egymást lássuk, és egymást halljuk. Tehát ez egyfajta workshop, vagy egy ilyen nagy, csúnya szóval érve, egy ilyen kulturális vásár, amikor mindenki ki tudja tenni azt, ami számára fontos, meg egyáltalán egymást megnézni és tisztelni a másikat, hogy mi az, amit létrehozott, meg tanulni egymástól, ez azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos.
Meg hát ugye ezekben a rendezvényekben az a jó, hogy itt a közönség együtt lehet a színházzal, a színészekkel, és erre szerintem szintén nagy igény van. Azért itt visszatok utalni, hogy színházak éjszakája idén volt, de már ugye tavaly talán nem, tehát voltak ennek mindenféle okai, de hogy ezekre van igény. Az emberek szeretik, amikor kicsit közelebb mehetnek, amikor esetleg van idő meghallgatni egy beszélgetést, kérdezni, közönségtalálkozót csinálni.
Abszolút. Tehát a családi környezet az egy kiinduló pont, tehát az a bázis mindenhol. De az ember a családján kívül minden családtag valahol máshol is él, máshol dolgozik. Tehát ez egyfajta olyan matrix az életben, hogy rengeteg olyan benyomás ér bennünket, amit valahol fel kell dolgozni. És azt gondolom, hogy a színház ebben nagyon sokat tud segíteni. Többféle módon tud segíteni. Ha csak azon, hogy a papa és a mama, vagy a férj és feleség elmegy, a párommal elmegyek, és kikapcsolódok, meghallgatok. Akár egy hangverseny, vagy egy vagy egy nemzeti színházi, vagy egy József Attila színházi, vagy Katona József színház, vagy Spinoza házba elmegyek, mert ezeket mi végigjártuk többszörösen, tehát én is kiváló előadásokat láttam, az Örkénytől, a Katonáig, a Nemzeti Színháztól, a Spinozáig, a József Attila Színháztól a Győri Nemzeti Színházig, a Pécsi, a Miskolci, a Nyíregyházi, Kaposvár, a Szabadka, Nagyvárad, Csíkszereda, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyen voltunk, nagyon jó benyomásunk van. Bátrak, egyébként nagyon sok helyen bátrak, és nagyon jól irányítják, fogadják, és lépést tartanak egyébként. Mondhatjuk azt, hogy a helyi adottságaikra épülve a nemzetközi trendekkel is. Mert azért legyünk őszinték, rettenetesen megváltozott a környezetünk, tehát olyan tempóban és olyan információ áradatban élünk, hogy a színháznak is alkalmazkodnia kell ehhez. Mindannyian alkalmazkodunk, mert ugye vagy az van, hogy megszökünk, vagy megszokjuk. Tehát jelen pillanatban a lépést kell tudnunk tartani, a színháznak is lépést kell tudni tartani, mert az embereknek az igénye nő. Ha csak annyit mondok most, hogy egy pillanatra visszatérjek a Margit-szigeti színházra, régen a Margit-szigeti színházban nem volt hangosítás. Tehát ott nem kellett hangosítani. Úgy énekeltek, úgy beszéltek, akár egy ember tragédiájában, akár nem tudom én, egy Hamletben, prózai előadásokról beszélek, mert ugye egy opera énekes, mert egy zenekar szól, jó, hát az akkor hangosan szól. De nem kellett hangosítani. Ma igen, jelentősen kell hangosítani. Nem csak azért, mert a környezetünkben egyszerűen olyan forgalom van, nem csak a repülőjáratokról, mert pont a repülőfolyosó alatt vagyunk egyébként, meg a budai és a pesti oldalon egyébként egész éjjel van egy olyan fajta tömeg, amit ugye nem visel, és nem csak ez nem probléma természetesen, mert alkalmazkodnunk kell, hanem a mi fülünk, az emberek füle, vágyik arra, hogy minél erősebb, minél, mert ugye az információnál valahol kell valamilyen nyomatékot adni annak, hogy mi az, ami fontos, ezért hangosan hallgatunk mindent, az jobban befogadja az agyunk valószínűleg, nem tudom melyik oldala, de valószínűleg, hogy nagy szükség van ma már arra, hogy tényleg technikailag, vizuális látványvilágában, hangerőségben, hangtechnikában, ezeknek az ötvözetéből olyan színházat lásson a közönség, ami nem tudom, felemeli, meg plusz ad egy élményt. Tehát, hogy ne az legyen, hogy csak valamilyen sima, egyszerű kis laza előadásról van szó, ami egyébként számomra is nagyon kellemes tud lenni, tehát nem mindig vágyok ilyen nagy attrakciókra. De például a Margit-szigeti színház kifejezetten erről szól. Tehát ott egy 3000 fős, ilyen aréna jellegű a nézőterünk. Hát nagyon sokan járnak hozzánk, hiszen az elmúlt években is közel 100 000-en fordultak meg ez alatt a nyári szezon alatt. Ugye a közszínházak bezárnak, helyel közel bezárnak, most már azért tologatják egyébként a szezon végét, hogy mikor, hol legyen, de hát mégiscsak azért pihenni kell a művészeknek, a műszaki személyzetnek és mindenkinek, mert a színház az kicsit másképp működik, mint az élet, tehát fordítva működünk. Igen. Tehát nem 8 óra vagy 7 órakor vagy 8 órakor megyünk a munkahelyünkre, és 4 órakor vagy 5 órakor vége van, hanem 8-9-10 órakor kezdünk, és éjfélkor van vége, akkor megyünk vissza. Az én életemben is, amikor még táncoltam, tehát én nagyon nehezen álltam például át a másik életemre, amikor már nem 10 órakor kezdődött, kellett a balettrúdnál állnom, hanem mondjuk 8 órakor kezdődött, és nem éjfélkor vagy 1 órakor kellett lefeküdnöm, hanem korábban ahhoz, hogy korán tudjak kelni. Tehát az emberek kicsit másképp élnek, mint a színház világa. Ezért szükség van a nyári pihenésére. És a ünnepnapokon játszanak, tehát húsvétkor, karácsonykor mindig játszanak a színházak. Tehát ott van mindenki, és nem csak a művészekről beszélek, hanem akiket nem látunk a háttérben. És a Margit-szigeten ugyanígy van. Mondjuk elindul nálunk a nyári időszak, akkor nálunk, tehát 24 órában dolgozunk. Egyrészt azért, mert ugye szabadtér színház vagyunk, tehát nem tudunk napközben dolgozni. Nem a napfénytől, nem csak a napfénytől, na, dolgozunk, de mondjuk világítani nem tudunk. Tehát aki bevilágítja mondjuk a díszletet, és egy jelmezes próbánk van, az csak este vagy éjszaka lehet. Tehát van, amikor egészen hajnalig ott van a műszaki személyzet, a rendező asszisztens, bizonyos színészek, művészek, akikkel elkészül a produkció, az éjjel 2-kor van vége, vagy 3-kor, és akkor másnap kelünk 8-10-11-12 órakor, és akkor folytatjuk tovább. És ez egészen szeptember 11-ig tart. Tehát május közepétől szeptember 11-ig átáll az a csapat. Nálam dolgozik körülbelül 500 ember. Felváltva természetesen, mert ugye 24 órázunk.
Tehát meg ennek az egésznek, erre ki is fogunk térni, mert ennek az egésznek a megszervezése az pont a téli visszavonulós hónapokba zajlik, ugye, amikor kitalálni, hogy mi lesz, arra mindenféle előkészületet megtenni, tehát nektek ez már a májustól szeptemberig, ez már a show.
Ez már a show, igen. Igen, de hát közben próbálunk is, tehát mondjuk...
Hát értem, tehát mert azt, hogy közben...
Ami... Az, tehát ahhoz, hogy egy, mondjuk a Mária Evangéliumáról beszélünk, vagy van a Szevillai Borbé bemutatónk, például opera bemutatónk, hagyjuk tovább bemutatónk, van ugyan egy francia társulat érkezik, balettársulat érkezik, veszedelmes viszonyok vannak, kapásból majd mindjárt mondom a többit, csak a dramatikus előadásokról beszélek, azoknak előtte Evita bemutatónk a Győri Nemzeti Színházal, tehát előtte meg kell adni nekik azokat a próba lehetőségeket ott a színpadon.
Hogy persze,
tehát
hogy
a próba lehetősége van maga az előadás, egy vagy kettő vagy három, és utána azoknak mindenkinek esőnapja van. Mert nem tehetem meg, hogy nem adok esőnapot, mert kiszámíthatatlan az élet. Ha nincs esőnap, akkor gyakorlatilag, és esik az eső, akkor a közönség sajnos le kell, hogy mondjon arról, hogy az előadást megtekintette, nem tekinteti, nem, és akkor ez muszáj, hogy benne. Tehát van egy olyan ritmikája, egy olyan periódusa egyébként a nyári színháznak, ami semmihez nem hasonlítható. Egy valamihez igen, a külföldi nagy színházakhoz. Mert tényleg szerintelenségül kell elmondanom, hogy Magyarországon az egyetlen színház a Margit-szigeti színház, aki ezt produkálni tudja. Tehát nálunk nem úgy van, hogy egy vagy két vagy három nagy előadást mutatunk be, és az lemegy négyszer, ötször, hatszor, hanem minden héten kettő különböző, vagy három különböző nagy produkciónk van. És ez azt gondolom, hogy ez tökéletesen jó, mert számos olyan korosztályt, fiatalokat tudunk bevonzani, és a játékos ember. A játékos ember az arra vágyik, hogy játszon, és ez egy olyan közösség ott kint, a gyönyörű természeti környezetben, ott én azt gondolom, hogy ennél jobb és ideálisabb körülményeket nem hiszem, hogy talál valaki. Kicsit másképp működünk, most már nem megyünk el két hónapokra nyaralni, amikor kivesszük az időt, vagy két hetekre, vagy három hetekre, hanem rövidebb periódusokra. Így azt gondolom, hogy így Budapest a fővárosban is nagyon sokan itt maradnak. Még amikor én elkezdtem a Budapest nyári és opera fesztivált, ez 91-ben volt. A Magyar Állami Operaház volt a helyszíne. Akkor Színetár Miklós volt a főigazgatója az operaháznak, és ő nagyon támogatta azt, hogy én elindítsak egy ilyen nyári, kvázi kulturális fesztivált. És ez éveken keresztül egyébként támogatta, ez 16 évet élt meg, többet is megélhetett volna, csak én közben egyébként megpályáztam a Szabadtér Színházak ügyvezetését, művészeti vezetését, és ezt megnyertem, és akkor a kettőt nem lehetett már együtt csinálni, egy darabig még ment, de aztán annak is vége lett. Tehát, hogy képzeld el, hogy akkor nyáron, ez a 90-es években volt, ugye rendszerváltozás után, a nyári időszakban kiürült Budapest, tehát nem volt turizmus, és az emberek valószínűleg lementek a Balatonra, meg elmentek nyaralni. Nem jöttek egyszerűen, tehát úgy pangott az Andrássy út. És emlékszem, hogy álltunk ilyen pánikban az operaház előtt a lépcsőn, és néztük, hogy úristen, mondom, valamit kell tenni. És akkor indult el az én életemben az, hogy egyszerűen nem csak a színházat kell megcsinálni, hanem vendéget kell hozni. És akkor léptem én be hát a turizmus világába, a turisztikai világba, és akkor indult el. Úgyhogy én a Tarlós főpolgármestersége alatt 8 évig csináltam Budapest turizmusát, kulturális, teljes turizmusát, és abban a kultúrát. Arra építettem fel a kultúrára, a termékre, az előadásokra, a múzeumokra, a fürdőkre, a színházakra. És ma már ott tartunk, hogy kinézel az utcára, és minden második ember nem magyarul beszél, legalábbis itt a belváros környékén. Rengetegen jönnek, hála Istennek, nagyon jó desztináció Budapest, és pont azért jó desztináció, mert mindig történik valami, és nagyon különleges, és nagyon igényes dolgokat. Kulturális programokat tudunk kínálni az ideérkezők korosztálytól függetlenül.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak adunk egy kis zenét, meg itt a feles promókat, amik a rádió számára fontosak, és utána jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Bán Teodórával, a Margit-szigeti Szabadtéri Színház vezetőjével. Maradjatok ti is!
Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme. Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Pont jókor. Fehér Mariannal a Rádiókafén.
Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Bán Teodóra, a Margit Szigeti Szabadtéri Színház vezetője, és rátérünk az idei programra, mert hogy nagyon sok minden lesz nálatok, nagyon sokféle műfaj, nagyon sok hazai és nemzetközi sztár, fesztivál, zenés, dramatikus darab, borral kísért nap, szóval minden lesz, úgyhogy szerintem kicsit térjünk ki mindenre.
Jó. Ugye említettem a pünkös vasárnapot, hogy akkor indulunk, akkor már egy egész napos programunk van, ahol a családokat, fiatalokat várjuk, és lesz királyfi, királylény, pünkösdi király, királyfi választás is egyébként, és kis csillagszeműekkel fogjuk ezt a napot szépen feltölteni ott a Margit Szigeti Színház és környezetében, a nagy réten, a hatalmas platánfák környékében, és az esti órákban pedig a Mária Evangéliuma lesz. Ugye a Mária Evangéliuma Barbás Barbarával, mint Máriával, György Zsorzsa Sándor lesz Jézus, János apostol, Földes Tamás, de Józsefként Ódor Kristófot is láthatjuk meg, Molnár Leventét majd Herodes szerepében. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép kezdése lesz a Margit Szigeti nyári időszaknak, színházi időszaknak. Ezt követően még májusból beszélünk, gyereknapunk is lesz, ott is egy egész napos gyereknapról beszélünk, és az esti órákban pedig az Így neveld a sárkányodat, egy jubileumi bemutatója van ennek a csodálatos filmnek, animációs filmnek, amit ugye nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek, én magam is nagyon szívesen nézek, és a szokás szerint, mint hogy az előző években is már tettük, filmzene koncert, hatalmas nagy zene karral és hatalmas nagy kivetítőn lesz követhető, látható ez az előadás, illetve ez a film, aminek szimfonikus nagy zenekari kísérettel van, minden jegy elkelt rá, csak úgy mondom, tehát egyébként kicsit így beleszúrok egy-egy mondatot, hogy nagyon jól áll egyébként a jegyértékesítésünk, annak ellenére, hogy még bizony elég sok idő van az előadásokig, tehát hála Istennek nagyon figyelik azok, akik már jártak nálunk a Margit Szigeten.
Ez egy visszatérő jó vendégeink. Azért.
Igen, jó visszajelzés. Igen, nagyon jó esik egyébként, és nagyon szeretjük egyébként, és hála Istennek szeretnek hozzánk jönni, úgyhogy reméljük. Ezért is szeretnénk a közönségnek, a vendégeinknek a kedvébe járni, hogy igen, ott biztonságban van, biztonságban van avval kapcsolatban, hogy jó előadást fog látni, hogy egy jó közösségben van, és vigyázunk egymásra, és biztos, hogy feltöltődve és boldogan tölthet el egy napot akár, vagy egy estét nálunk a Margit Szigeten. A szabad akaratról még azért szeretnék beszélni, mert hogy ez még májusi előadásunk is, amelynek egyébként talán néhányan látták az Erkel Színházban, és egy kiváló előadásról beszélünk. Ez egy koncertszínházi előadás, egyébként ugye Petőfi történetéről beszélünk. Petőfi Sándor, mint énekművész szerepében Embermárkot láthatjuk, a prózai szerepben Tóth Mátyást, Szendrei Júlia énekhangja, énekes szereplője Soblóher Barbara lesz, és a prózai szereplője Staub Viki, a rendezője és az írója egyébként ennek az előadásnak Almási Tóth András, a zenét szerezte Balla Máté, Furák Péter és Jancsó Gábor. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy kiváló előadás, ugye a Blaha Louisiana-nak a zenészeivel és egyébként táncosokkal, színészekkel, énekesekkel egy nagy koncertszínházat láthatunk, gyönyörű dokumentumokkal egyébként alátámasztva látványvilágában, azt gondolom egy különleges, mint ahogy már korábban is említettem, hogy a Margit Szigeti hatalmas nagy színpadunk az egy különleges lehetőséget ad arra, hogy minden produkció kifejezetten erre a helyre szülessen meg, és itt kiteljesednek gyakorlatilag az előadások.
Na, ez egy nagyon fontos kérdés volt bennem is, hogy a válogatásnál, amikor kitaláljátok, hogy mi legyen a program, azon túl, hogy a műfajra figyeltek, azon túl, hogy pont a tapasztalatok alapján szerintem ugye ismeritek, monitorozzátok akár a közönségeteket, tehát ismeritek az igényeket, abszolút. De az egy nagyon különleges szempont, hogy a színpadon, azon a színpadon mi az, ami mutat, mi az, ami tud érvényesülni, vagy nekem az kérdés, hogy tulajdonképp bármit is fel lehetne tenni arra a színpadra, csak máshogy kell megrendezni, vagy ez tényleg egy külön kérdés?
Bármit is fel lehet tenni, igen. Uh-huh. Igaz, hogy prózát nem játszunk, nem sűrűn játszunk, de nagy örömmel mindig emlegettem, amikor a Globe Theater járt nálunk, Shakespeare Színház járt nálunk a Hamlettel, vagy a Sok hűhó semmiért, ugye prózai előadások voltak, és kiválóan működött. nagyon-nagyon kiválóan működött. Én azt gondolom, hogy bátran neki lehet vágni azt, hogy prózai előadást is színpadra tudunk állítani. De egyébként a nyári színházakban általában azért zenével együtt jobban mutatnak az előadások, és egy nagyon egészséges egyensúlyra is törekszünk. Tehát a nyári szezonunkban ott van az opera, az operett, a balett, a tánc, a klasszikus zenei nagy koncertek, könnyűzenei koncertek, crossoverek, tehát minden van, és a nagy események, ugye a pünköstől a gyereknapig, a zene bor ünnepe hétvége, és ott van például egy karibi éjszakánk, amikor Lura, egy a zöldfoki szigeteknek egy csodálatos hangú énekes nője jön el a zenekarával, és egyébként karibi koktélokat fogunk kóstolgatni, és egyébként táncolni is tudunk. Azt gondolom, hogy ezek mind hozzátartoznak ahhoz, hogy egy színház és a színház környezetében legyen egy olyan közösségi tér, ahol kiterjesedhetnek azok a művészek és a zenészek, akik a közönséget ilyen módon is meg tudják szólítani. És akkor még most már júniusban átfordulunk, tehát június 4-én lesz az összetartozás napja alkalmából. Szokásunk szerint mindig egy nagy szimfonikus zenekei koncert, amit a Nemzeti Filharmonikusokkal szervezünk, Nemzeti Filharmonikusok közreműködésével szervezünk. Ugye még ezt Kocsi Zoltánnal indítottuk el ezt az együttműködésünket 10 évvel ezelőtt. Sajnos ő nincs, de őt rá gondolva is azt gondolom, hogy nagyon szívesen dolgozunk mindig is együtt a Nemzeti Filharmonikusokkal. Balázs János lesz egyébként a zongoraművész, és Madaras Gergely, aki a karmestere lesz ennek a nagy koncertnek, és egy picit a B4-ekre is gondoltunk, hiszen pici kis darabokkal a horvát, a cseh és a lengyel kapcsolatokat is próbáljuk erősíteni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép dolog, és egy Beethoven gyönyörű 6. szimfóniájával zárjuk majd egyébként az estünket, és még júniusban lesz nagyon sok. Ugrálok egy picit, mert tudom, hogy már nagyon kevés az időnk, de hogy a Szevélyei Borbét nagyon szívesen említem. Rossininak ez az egyik talán a legnépszerűbb operája, opera komédiája, mondhatjuk ezt, és most K.L. Csaba lesz, aki rendezi ezt az előadást, és az Operaház együttműködésében jön létre. Operaháznak a művészeivel, Operaház zenekara, és a karmestere pedig... Mondom neked, én tudom, úgy hívják a karmesterét, és egyébként nagyon tudom, hogy Rajna Martin, pedig a múlt évben is játszott nálunk a Martin, de nagyon fontos, hogy egyébként megemlítsem őt, mert egyébként most ő az Operaháznak, az úgy gondolom, ha igaz, akkor az állandó vezető karmestere is lett az elmúlt évben már. Alma Viva szerepében Horváth István lesz, Sebestyén Mátes, Balga Gabit, Haja Zsoltot láthatjuk, és mint említettem, K.L. Csaba lesz a rendezője, aki egy kicsit másképp viszi színpadra ezt a művet. Ugye, mint tudjuk, a Nemzeti Filmintézetnek ő a kormánybiztosa, és ő nagyon-nagyon-nagyon jól érzi magát, és nagyon szereti azt a közösséget is, azt a környezetet, és nagyon fontosnak tartja a magyar film sorsát, a múltját, a jelenét és a jövőjét is, mint egyébként a MÜPA vezérigazgatója, és egyébként mint rendező is, hogy csodálatos dolgokat nem először rendez egyébként a Margit-szigeti színházban, és nem először rendezett az Operaházban sem. Most a Margit-szigeti, előtte pár évvel ezelőtt a Sába királynőjét rendezte például a Margit-szigeti színház, most visszatérés a Rossininek az operájával, láthatjuk őt a Szevélyei Borbéjjal, és még összeírtam egy pár dolgot, ami még talán fontos, hogy nemzetközi sztárok érkeznek hozzánk, nem csak sztárok, hanem együttesek. Itt a Lurát már említettem, a Nemanyara Dulavicsot, egy olyan nemzetközi hírű hegedűművész és zenekarával érkezik egyébként, aki szintén először jár Magyarországon, és talán az fontos, hogy olyan művészeket hozzunk el, és mutassunk be a nyárban is, ami egy picit túlmutat a klasszikus zenén, de egyébként a kortárs zene és egyébként a hallgatható nagyon szép romantikus nagy zenéknek az egyvelegét játsza egyébként ez a csodálatos művész, Nemanyara Dulavics, és talán Marton Éva jubileumi előadásán lépett fel Jonathan Tettelman is, aki egy kiváló hát nem kiváló, ma talán azt mondhatjuk, hogy az egyik legjobb hangú tenor, aki most éppen New York Metropolitanben énekel, de végigjárja a Covent Gardent, a Milánói Scalát, tehát a legnagyobb helyeket, és sikerült megnyernünk őt, ő érkezik hozzánk még egy nagy operagálával, és egy francia társulat pedig elhozza hozzánk egy csodálatosan szép koreográfiáját, a Lőléket a hattyúk tavát, azaz Csajkovszki zenéjére és Kortár zene egyvelegéből készült egy nagyon-nagyon látványos és gyönyörűen szép lírai romantikus nagy balett egyébként, amivel megörvendeztetheti majd az idejében a balett és a tánc műfaját kedvelő családokat, fiatalokat, egyébként gyermekek számára is kifejezetten ajánlott. Ami még talán így kiemelném, nem tudom mennyi időn van még egyébként, mindig nézem.
Igen, van nézem még, csak én viszont annyit akarnék kérdezni közben, hogy mindenkivel, akit ide meghívtok, aki lesz a produkciókat, gondolom, hogy te ismered, látod, de ott az előkészületekben te minden rendezővel kapcsolatban vagy, te még mielőtt a színpadra kerül, látod?
Hát nagyon is, persze, nagyon is szeretném látni, meg szeretem is látni.
És erre hogy van időd? Tehát, igen. Mert ugye mindez a szervezés, meg egyébként is, amiket te csinálsz, és szerintem az érezhető, ahogy beszélsz is, hogy nagyon karakteres vagy, impulzív vagy, reagálsz több helyen vagy egyszerre, hogy ez neked ez az időszak, ez oltári pörgős.
Hát azt gondolom, hogy én úgy érzem, hogy felelős vagyok azért, hogy mi az, ami a közönség elé kerül. És én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a minőség, a kiválóságok ott kapjanak helyet, és azok a legjobb formájukat tudják mutatni. Tehát nekem nem csak a produkciókat kell kiválasztanom, vagy a rendezőket, vagy a művészeket, hanem a számukra a körülményeket is megteremteni. Tehát okay. Az nagyon fontos, hogy a művész, aki kijön hozzám, és ott sok időt eltölt, próbál éjszaka, megfelelő öltözője legyen, légkondicionált öltöző, tudjon pihenni, jó büfé legyen, ha hideg van, akkor be tudjon bújni és melegedni tudjon, ha meleg van, akkor tudjon hűsölni, vagy pihenni tudjon. Tehát, hogy megfelelő közegbe érezze jól magát, ahhoz, hogy a legjobbat tudja nyújtani a közönségnek. Tehát nekem itt kezdődik, és szerintem ez minden színház vezetőnek ez a feladata és ez a dolga, hogy oda kell figyelni a művészeknek. A művészek nagyon törékenyek, a művészek érzékenyek, a művészek pillanatok alatt tudnak összetörni, lelkileg is, és ahhoz azt gondolom, hogy mint ahogy én is a színpadon voltam, nekem is mélységeim, válságaim voltak, és bizony azok nem jók, mert akkor nem tudsz úgy a közönség elé állni. Nem én tudsz abban az örömmel, nem tud átadni azt az örömet, ami a játékhoz kell, amit fogadja a játékodat a színpadról. És azt tudom mondani, hogy egyébként tehát most csak a színházról, mint közegről, a Margit-szigeti színházról, hogy aki nálam járt, mindenki már elmondta, szinte mindenki elmondta, hogy olyan atmoszférája van, olyan módon segíti a művészt, a produkciót, ami nagyon ritka. Tehát ilyen jó aurája van ennek a térnek, ennek a színháznak, és én ennek kifejezetten örülök, és természetesen igyekszem is, hogy ez így legyen, és mindenki ugyanígy érezze, aki oda jön a Margit-szigeti színházra, akár májusban, akár szeptemberben, akár a nyár közepén, és főleg ugye a közönség. Nekünk a közönség a legnagyobb mecénásunk, úgyhogy nekünk a közönség kedvéért kell mindent megtennünk.
Még valamit akartál, és arra még van egy pár másodperc, valamit még ki szerettél volna emelni.
Igen, az Evitáról még nem beszéltünk, vagy beszéltünk már?
Hát
megemlítettem az Evitát. Ugye ez egy közös bemutatónk egyébként a Győri Nemzeti Színházzal, és azt gondolom, hogy nem először, néha én így visszatérek egyébként előadásokra, mint ahogy Verdi Attiláját is többször vittem színre, mert számomra nagyon fontos mű. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb olasz zeneszerző egy ilyen magyar témát dolgozott fel, akkor nekünk is, igen. Sokan nagyon szeretik, az idén is rákérdeztek, hogy lesz-e, és most az idén nem lesz, tehát többen kérdezték, hogy lesz-e Attila. Egyébként, amit kiállítással is egybekötöttünk, és az egész történetét elmeséltük egyébként, különböző ilyen kutatásokból meg ránk maradt néhány olyan anyagot is bemutattunk, amivel egy picit alátámasztattuk ennek a kornak és ennek az embernek a nagyságát, meg azt a fajta hadvezéri viselkedését, ami azt gondolom, hogy példaértékű volt akkoriban, hiszen így kellett érni, és ugye maga köré gyűjtötte egészen szinte Európát Rómával együtt. Róma mellett is azt gondolom, hogy Nagy Sándor nagyságú ember lehetett, vagy volt, úgyhogy egy picit kevésbé figyelünk oda rá. Nos, de nem erről van szó, hanem most arról van szó, hogy Evita szintén visszatért most hozzánk, és Bakos Kis Gábor lesz egyébként a rendezője. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Én Argentinában nem egyszer jártam, Buenos Airesben. Nagyon-nagyon szeretem ezt a várost, nagyon szeretem a történelmét is, és nekem különösen fontos egyébként, és most egy kiváló társulattal, a Győri Nemzeti Színház társulatával mutatjuk be, és azt követően pedig a Győri Nemzeti Színházban lesz látható ősszel majd az előadás. Evita főszerepében lesz Horváth Mónika egyébként, vagy Gadó Anita, ugye két szereposztásban van, Szemenyei Jána, Pesák Ádám, Csengeri Attilát, Kocsis Dénest láthatjuk, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló előadás lesz, és nagyon, nagyon várjuk, és a közönség is nagyon várja egyébként. De lesznek könnyűzenei koncertünk, jubilálók lesznek, a Cartago, az Under the Barbies 20 évesek, a Cartago 45 éves lesz, visszatérő vendégünk, Karamell koncertje, a Catan Club Singers, tehát hogy nagyon-nagyon gazdag egyébként, és már az utcán is láthatóak a nagy plakátjaink, a hengeroszlopokon egyébként, úgyhogy már nagyon sokan lájkolták is, és küldik egyébként a szereplők is, magukat visszanézik, és ez nekik nagy öröm, hogy ők láthatóak egyébként, láthatóvá tesszük őket, és egyébként pedig a közönség is nagy örömmel fogadja, hiszen már egy értékesítésünk már adventkor elindult, jó néhány előadásra, és most ez nagyon úgy látom, hogy szépen és nagyon jól állunk, tehát szép nyár elé nézhetünk, úgyhogy a margitszigetiszínház.hu oldalon pedig minden megtalálható.
Hát a Rádió Café meg, mint a Margitszigeti Színház egyik partnere, ugye média partnere, feltehetően mi időről időre az aktuális előadások előtt fogunk beszélgetni a különböző művészekkel. Én nagyon szeretem, mikor ők idejönnek, mert akkor ők mesélnek arról a lelkiállapotról, amiben vannak, hogy ez nekik milyen a nyárban, úgyhogy akkor sok kulisszatitkot megtudunk. Úgyhogy neked itt most van. Köszönöm szépen, és akkor vissza fogunk térni.
Én csinálni. Is köszönöm szépen nagyon, és nagyon fontos, hogy a művészek legyenek itt előtted, és veled beszélgessenek a közönség előtt.
Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház vezetője volt a vendégem, és ezzel most a Pont Jókor véget ért. Köszönöm a figyelmet, holnap 10-kor jövök friss adással. Sziasztok!
Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 10-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.